Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egészségügyi miniszter szólalt fel a parlamentben ma napi rendelőt. Hegedűs Zsolt arról is beszélt, szeptembertől nyilvánosan elérhetővé teszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait. Világossá tette, hogy a betegbántalmazás elfogadhatatlan, hangsúlyozta, hogy a szifilisz járványt is kezelni kell. A tárcavezető több további lépést is megemlített, folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, visszaadják az orvosi kamara autonómiáját, szakmai egyeztetések indulnak az állami és a magánegészségügy viszonyának rendezésére. Kiemelt azt is, többletforrást adnak az egészségügynek, elindították a klímarekonstrukciós programot, amire 3 milliárd 600 millió forintot különítettek el, 18 helyszínen már a végére értek a munkálatoknak. Szeptembertől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket, sorolta. Hegedűs Zsolt szerint túl sok beteg vár túl sokáig, a kórházakban pedig évtizedes adósságok halmozódtak fel, hiányoznak a kiszámítható betegutak, sok helyen leromlott az infrastruktúra, az egészségügyi dolgozók sem kapták meg a szükséges megbecsültséget. Kiemelte azt is, többletforrást adnak az egészségügynek. Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztési táját is. Zonnefent Pált az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékányát választotta meg az országgyűlés tegnap alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. Elindult az egyeztetés a csecsemő ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Donald Trump amerikai elnök fogadja Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt. Az ukrajnai és az iráni háború is kritikus szakaszba lépett, hívja fel a figyelmet ezzel kapcsolatban a Reuters hírügynökség. Zelenszky és Netanyahu egyébként azért utaztak Washingtonba, hogy részt vegyenek Lindsey Graham republikánus szenátor temetésén. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrei Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé, ezek többségét azonban már nagy távolságban lelőtték. Továbbra is több helyen lángol az erdő Franciaország Gironde megyében, a hatóságok eddig 220 ezer embert evakuáltak a katasztrófa miatt. Bordeauxba látogatott a francia államfő, aki az erdőtüzek elleni védekezéssel kapcsolatban azt kérte a helyiektől, maradjanak egységesek. A tüzek már 5. napja pusztítanak a francia nagyváros körül, most arra több mint 42 ezer hektár erdő pusztult el emiatt. A következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség, mondta Emmanuel Macron, aki szerint az ország teljesen példátlan erdőtűzzel néz szembe, amely a II. Világháború óta a legsúlyosabb. Bordeaux polgármestere arról beszélt, minden eshetőségre fel kell készülniük, miután a számos erdőtűz egyike jelenleg már kevesebb, mint 15 kilométerre pusztít a franciák 10. legnagyobb városától, írja a BBC. Franciaországban tehát már mintegy 220 ezer embert kellett evakuálni a tüzek miatt, Spanyolországban pedig több mint 100 ezeret, ott Madridtól nyugatra ellenőrizhetetlenül terjednek a tüzek. Az oltási munkálatokat tovább nehezíti, hogy Európát újabb hőhullám éri el a napokban. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, több-kevesebb gomoly felhővel, csapadék nem hullik, a szél több felé élénk. A csúcshőmérséklet ma délután 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható a hét második felétől, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul majd a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában. Az EUMET.hu meteorológiai oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Híreinket hallották.
Újra az illat, a hely, a helyzet meg ostoba álmokba hajt, lassan virrat, mire felébredsz, ígérem, elrejtek minden vihart, és csak engedem, maradjon így, legyen, s osztozunk mindenen, minden szerelmen, hitem, életem. Mondd, hogy mindig így lesz majd, mondd, hogy a végtelenbe tart, mondd, hogy mindig így lesz majd, csalt, s mi is juthat még, ha a teljesség kihalt. Kegyelem nincs, szerelem ismer, mint örökös visszaesült, mentség nincs. Ugyanúgy állok én is a bírák előtt, így lesz máskor is, így van mással is, osztozunk mindenem, minden reményen, bűnöm, kételjem. Mondd, hogy mindig így lesz majd, mondd, hogy a végtelenbe tart, mondd, hogy mindig így lesz majd, s meg ne volt, ha bár csalt, mi is juthat még, ha a teljesség kihalt.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben elsőként egy hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Levélírónk azt kérdezi, mit takar az elidegenítési és terhelési tilalom?
Az elidegenítési és terhelési tilalom általában egy tulajdon tárgyára vonatkozó zálogjog biztosítására szokott létrejönni. És ez nagyon fontos, hogy ezt szerződéssel kötik ki, és nyilván ebbe a szerződésbe bele van írva annak minden szükséges tartalma, illetőleg minden egyes feltétele, ami erre vonatkozik.
Mi a jogi hatása az elidegenítési és terhelési tilalomnak?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphat választ, hogyha hallgatja műsorunkat. Hogyha pedig ír nekünk és kérdez minket, akkor ezzel szerkesztheti ön is a műsorunkat, és akkor az ön kérdésére is kaphat választ.
A műsor telefonszáma 255 33 76.
Az ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom egyértelműen korlátozza a tulajdonost abban a jogában, hogy azt szabadon értékesítse, vagy pedig arra akár más hitelt vegyen föl. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ingatlannak a birtoklási jogát abszolút nem korlátozza. Tehát ez tulajdonképpen csak a tulajdonnal való rendelkezésben jelent korlátozást. Gyakori eset, hogy bejönnek az ügyvéd irodámba úgy, hogy el szeretnék adni az adott ingatlant, és közben még akár egy régi, ami már régen nem áll fenn tartozás, még arra tekintettel egy jelzáloggal mind a mai napig be van jegyezve az elidegenítés és terhelési tilalom, és ez gyakorlatilag megakasztja a szerződést. És nem tanácsolom senkinek azt, hogy az adásvételi szerződéssel egyidejileg próbálják ezt az elidegenítés és terhelési tilalmat is töröltetni a jelzálogjoggal és mindennel együtt, mert hogyha bármi probléma merül fel, akkor az egész bejegyzési kérelmet, az egész ügyet elutasítják. Praktikusabb most külön tisztázni először ezt az elidegenítés és terhelési tilalmat, és hogyha ahhoz nyilvánvaló módon kapcsolódó zálogjog is be van jegyezve, akkor ezt az egészet, hogy tiszta legyen a tulajdoni lap, és ezt követően a tényleges jogügylettel kapcsolatos okiratot megírni.
Hogyan, miként szűnik meg az elidegenítési és terhelési tilalom?
Az elidegenítési és terhelési tilalmat úgy lehet megszüntetni, hogy annak a jogosultja, aki javára ez a bejegyzés megtörtént, ő kiadja a törlési engedélyt. Ennek előfeltétele az, hogy a zálogjoggal kapcsolatos fizetési kötelezettségének az adós eleget tegyen, ezt követően pedig kérje a zálogjog jogosultját, hogy adja ki részére a zálogjoggal kapcsolatos törlési engedélyt, valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési jog törlését is.
A jogsegélyben a bírói úthoz való fordulás jogát és az egyéb alternatív vitarendezési módokról beszélgetünk jogi szakértőnkkel. Melyek azok az ügyek, amelyekkel kizárt a bírói úthoz való fordulás joga?
A bírói úthoz való fordulás kivételeit többféle módon lehet csoportokba szedni, azonban az egyszerűség kedvéért három csoportba oszthatjuk fel őket. Az első csoportban a bírói úthoz fordulás joga azért kizárt, mert az adott követelés sem bírósági, sem másúton nem érvényesíthető. Ebbe a csoportba tartoznak például az úgynevezett természetes kötelmek, vagyis naturális obligációk, de ide tartoznak az elévült követelések is. A második csoportba a bírói úthoz való fordulás joga azért kizárt, mert azon követelések más úton érvényesíthetőek. A harmadik csoportba tartoznak azok a törvényi szabályozáson alapuló alternatív, illetve permegelőző vitarendezési módok, amelyek a bírói út igénybevételét nem zárják ki, de legfeljebb bizonyos vonatkozásokban korlátozzák.
Melyek azok az úgynevezett természetes kötelmek?
A természetes kötelmek, vagy a római jogból átvett kifejezéssel élve naturális obligációk olyan követelések, amelyekben a felek között egyfajta sajátságos kötelem áll fenn, azonban az állam azokhoz a kikényszeríthetőség lehetőségét mégsem kívánja biztosítani. Ilyen például a nem állami szerencsejátékügyletek, például kártyaadósság, de ide tartozik a kocsmai hitelintézménye is. Ez azt jelenti, hogy egyfelől nem teljesítés esetén a tartozás nem követelhető bírói úton, másfelől viszont az önkéntes teljesítés azonban nem követelhető vissza. Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, hivatalból kell ebben az esetben figyelembe venni.
A természetes kötelmekkel együtt egy csoportban említette az elévült követeléseket. Azokkal is ugyanaz a helyzet akkor, mint mondjuk a kártyaadósságnál.
Az elévült követelések esetében, noha a végkifejlet, vagyis az, hogy a követelés sem bírósági, sem egyéb úton nem érvényesíthető, ugyanaz, a megítélés sem más alapokról indul, mint a naturális obligáció. Az elévült követeléseknél az adott kötelemből eredő vita bírói útra tartozik eredetileg, azonban valamely később bekövetkezett körülmény folytán a kötelemből eredő követelés bírói úton történő érvényesíthetősége megszűnik. Ilyen körülmény tipikusan az időmúlás, amelynek ugyancsak tipikus jogkövetkezménye az elévülés, amely az alperes számára igényszüntető kifogást keletkeztet, vagyis az ügyben érdemi ítélet hozható, a keresetnek helyt kell adni, ha az alperes, akit perelnek, aki tartozik, elévülési kifogást nem terjeszt elő, vagy az alaptalannak bizonyul, illetve a kereset elutasítandó, ha a kifogás alapos. Ebben az esetben ugyanis az elévülést nem lehet hivatalból figyelembe venni, arra az annak érdekében álló személynek hivatkoznia kell a bírósági eljárásban. Tehát nagyon fontos, hogy az elévülés az az alperesnek, az adósnak egy olyan eszköz a kezében, amit föltétlenül ki kell játszani abban az esetben, hogyha ez valós ez az eszköz, mert ezt hivatalból az eljárás során nem veszik figyelembe. Kizárólag abban az esetben veszi figyelembe a hatóság, illetőleg a bíróság, hogyha erre az érdekelt fél, azaz az adós hivatkozik rá. Az csak egy más kérdés, hogy egyébként ilyenkor a bíróság felhívja az adóst, hogy munkálja ki ezzel kapcsolatos álláspontját. Tehát határozza meg azt az időpontot, hogy mikor következett be az elévülés. Ilyenkor napra pontosan meg kell határozni, hogy a követelés az ekkor nyílt meg, ekkortól lehetett érvényesíteni. Kötelmi jog esetében a követelés főszabály szerint 5 évig nem évül el. Ebből kifolyólag 5 évvel későbbi nap az, az utolsó nap, amikor még jogszerűen azt lehetett volna érvényesíteni, és hogyha addig szakadatlanul eltelt az 5 év, ameddig lehetett volna érvényesíteni, és ezt az érvényesítést, vagy semmilyen olyan egyéb cselekvést nem hajtott végre a jogosult, aki követeli, aki most meg akarja szerezni az adóstól azt a követelését, bírói úton ki akarja kényszeríteni. Hogyha az alatt az 5 év alatt nem tett semmi olyan jogilag releváns dolgot, amelynek következtében az elévülés ez alatt az időszak alatt bármikor is megszakadt volna, akkor az 5. év elteltét követően megszűnt az érvényesíthetőség, azaz beállt az elévülés. És ebben az esetben, hogyha ezt az adós szépen levezeti, hogy ekkortól eddig lehetett volna az igényt érvényesíteni, de ez alatt az időszak alatt a jogszabály által nevesített olyan elévülést megszakító eljárás cselekményt nem indított meg a másik fél, vagy nem is tett olyan jogilag releváns tényt, magatartást, amely alkalmas arra, hogy ezt az elévülési időt megszakítsa, akkor bizony most már, hogy eltelt az 5 év, nem érvényesíthető ez a követelés. És hogyha ilyen formán hivatkozik az alperes, az adós erre, akkor bízva számíthat arra, hogy a bíróság ezt akceptálni fogja, és ennek alapján, mivel megszűnt a követelés érvényesíthetősége, ebből kifolyólag a kereseti kérelmet a bíróság el fogja utasítani. Nyilvánvaló módon ezzel kapcsolatban ugyanakkor a jogosult is előterjesztheti, és bizonyíthatja azon az általa mégiscsak megvalósított alperesi állítással ellentétben megvalósított olyan jogilag releváns magatartásokat, illetőleg tényeket, amelyek viszont pont az ellenkezőjét bizonyítják, miszerint tett olyan jogilag releváns tényeket, amely alapján pedig pont az állapítható meg, hogy az 5 éves elévülési időben az elévülést megszakította a felperes, ilyen formán akár egyszer vagy többször újraindult az elévülési idő, és pillanatnyilag az adott eljárásban, aminél éppen tartunk, abban az eljárásban, pontosabban azon eljárás megindításakor még nem telt el az 5 év, és ilyen formán jogszerűen követelheti, és nem szűnt meg a bírói úton való érvényesíthetőség lehetősége. Na ebben az esetben viszont a felperesnek szerencséje van, és ilyen formán mégiscsak érvényesíthető lesz, és nem fog alapot adni a bíróság az elévülési kifogásnak.
Az előzőeken túl, vagy az előzőek mellett vannak-e még olyan esetek, amelyek sem bírósági, sem egyéb úton nem érvényesíthetőek?
A naturális obligáción és az elévült követeléseken kívül is ismer a jog olyan követeléseket, amelyek sem bírósági, sem pedig egyéb úton nem érvényesíthetők. Itt most 2 esetkört említenék meg kizárólag. A 2008-as gazdasági válság következményeként rengeteg honfitársunk került a valutárfolyamok kedvezőtlen változása miatt adósságcsapdába, amelyet korábban, akkor, amikor idegen valutában vett fel kölcsönt, még alig ha gondolhatott. Abban a kivételes esetben, amikor az állam jogalkotási úton dönt el egy társadalmi méretű jogvitát, vagy az ilyen vita bizonyos kérdéseit jogalkotási úton rendezi, ezekben a kérdésekben a bírói út nem vehető igénybe, mert a törvény jogalkotó hatásköreként, vagy jogalkotó hatásaként a felek közti kötelem a jogszabály erejénél fogva módosult. Ilyenek lehetnek példaként fogyasztói kölcsönszerzések tartalmát az árfolyam rés tekintetében megváltoztatja, illetve rendelkezik a semmis kikötés alapján teljesített fizetések elszámolásáról. Tekintettel arra, hogy műsorunk a Magyar Katolikus Rádióban hangzik el, így fontos megemlíteni, hogy kivételt képeznek a bírói út alól az egyházok belső jogviszonyából eredő jogvitái, amelyek a világi jog szempontjából az egyház statútuma, azaz ezen jogviták az egyházak teljes belső jogrendszerük által ítélendők meg. A bírói gyakorlatból is említek példát. Lelkészi szolgálati jogviszonyból eredő követelés bírói úton nem érvényesíthető akkor sem, ha felperes a követelését megbízási jogviszonyból eredő követelésként kívánja érvényesíteni.
Melyek azok a polgári jogi jogviszonyokból eredő követelések, amelyek más, vagyis nem bírói úton érvényesíthetőek?
Azoknál az eseteknél, ahol a jogérvényesítésre más út, mint a bírói út áll rendelkezésre, ott maga a PTK nevesíti az egyéb utat. Ilyen egyéb út birtokvédelmi eljárásban a települési önkormányzat jegyzője, akitől a PTK értelmében a tényleges birtoklási helyzete alapján 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását, és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra, vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző kérelemre jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni. A polgári törvénykönyvünk adott szakasza közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség esetén a kár megtérítése iránti igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a közigazgatási ügyben eljáró bíróság, ha a közigazgatási bíró jut biztosított, a jogsértést jogerősen megállapítsa.
Melyek azok a polgári jogi jogviszonyból eredő követelések, amelyek a bíróság igénybevételét nem zárják ki, de korlátozhatják azt?
Ebbe a csoportba azok a törvényi szabályozáson alapuló alternatív, illetve permegelőző vitarendezési módok tartoznak, mint a mediáció, a békéltető testületek eljárása fogyasztóvédelmi kérdésekben, illetőleg a pénzügyi békéltető testület eljárása. A mediáció célja, hogy a felek megtalálják a megoldást a közöttük fennálló konfliktus rendezésére az általuk meghatározott módon, amely a jövőben is fenntartható lesz. Egy olyan konstruktív eljárás keretében, amely egyúttal magába foglalja a társadalmi fejlődést is, a felekben rejlő személyes probléma megoldó készség által. A békéltető testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyességgel zárja le. Ha nem jön létre egyesség, akkor a békéltető testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére. Pénzügyi békéltető testület a fogyasztóvédelmi békéltető testülettel szemben a Magyar Nemzeti Bank által működtetett bíróságon kívüli alternatív vitarendezési fórum, amely 2011. július 1-e óta nyújt lehetőséget a fogyasztók és a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyi fogyasztói jogviták békés rendezéséhez. Jól látható ezekből a rendszerekből, hogy ezek mind ezen alternatív megoldási módok azt segítik elő, hogy feleslegesen ne a bíróságot terheljék a felek, másrészt pedig legyen egy olyan viszonylag gyorsnak mondható olyan vitarendezési mód, amely alapján megnyugtató rendezésre lelhetnek a felek mind az egyik, mind a másik oldalon, és amely során egy olyan kompromisszumos felek között részben megállapodáson alapuló eredmény jöjjön létre, amely ugyanakkor mindkét fél számára sokkal inkább elfogadhatóbb, sokkal inkább vállalhatóbb, és talán a mindkét fél, mindkét résztvevő fél érdekeit hatékonyabban képes kompromisszumként megjeleníteni. Ezzel szemben a bírósági eljárás során, amikor nincs már adott esetben ilyen egyéb alternatív módnak lehetősége, mert van, amikor persze ott is lehet, egy mediáció adott esetben ott is lehet, bizonyos perekben, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a bíró végső soron döntés kényszer helyzetben van. Tehát egy polgári jogi jogvitában a felek oda mennek a bírósághoz, fordulnak keresettel, ellenkérelemmel, a bíróság megismeri a felek álláspontját, és végső soron a polgári perben valamilyen döntés fog születni. Vagy egyik félnek kedvező, vagy másik félnek kedvező, vagy egy olyan köztes döntés is születhet bizonyos esetekben, ami igazán egyik félnek sem jó, azonban itt a bírósági eljárás során nem lehet olyan, hogy végül ne legyen valamilyen döntés, tehát a jogvita valamilyen formában rendezésre kerül, hogyha az már a bírósághoz kerül főszabály szerint.
Mely esetben lehet annak jelentősége, hogy tudjuk, az ügyünkben bírói fórum eljárhat-e?
A bírói út igénybevételének joga a peres eljárásoknak, így magának a pernek előfeltétele. Ennek hiányában alakjogi szankciók lépnek életbe, amelyek folytán az ügyben érdemi ítélet, az elévülés kivételével persze, nem hozható, és nincs helye a keresetlevél ismételt beadásának, és ezáltal a keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fenntartásának sem. Szóval a bíró gyakorlat szerint az a jogvita tartozik bírósági útra, amelyik a PTK-ban vagy más jogszabályban biztosított anyagi jogok érvényesülését szolgálja. A teljesség igénye nélkül a bírói útra tartoznak az alábbi követelésekből eredő jogviták. Adótartozás fedezetének elvonására irányuló szerződés adóhatósággal szembeni hatálytalanságának megállapítása iránti igény érvényesítése bírósági útra tartozik. Az önálló bírósági végrehajtónak a végrehajtás ügyviteli befejezésekor meg nem térült díja és költsége megfizetése iránt a végrehajtást kérő ellen előterjesztett keresetlevele bírói útra tartozik. A teljesség igénye nélkül pedig nem tartozik bírói útra a bíróság gyakorlat szerint a tisztán ténybeli, illetve a tudományos vagy történelmi politikai vita. Társadalom biztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik szintén bírói útra.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Forrás dúsliget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárd ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhest minden csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, áldott vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés dolgos millió. Az élet szép, az élet minden, harangot, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság, csak tud és akard látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel, várnak rád új és új csodák. Az élet szép, az élet minden, s míg létezhet a földön ember, a lánc mi egybe köt, nem húz. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanítsd világot titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmi nincsen, a legnagyobb kincs örökké.
Óceánok, az őslények, a mamut, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
És ott állnak még most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű.
Mély barlang, vagy dzsungel, folyózó, szór tenger, magányos őrtorony a parton. Trópusi naphevében, jéghegyek közt a télben, utat tör tehetség és szorgalom. Minden sors új kezdet, remél és küzd az ember, keresni, hogy lehetne boldog. Teremtő lázban égve, s
egy új kor szebb reménye, mint lámpás fénye mindig felragyog. Az élet szép, az élet minden, a randod pénzed semmi nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őrzi titkács, ez végtelen nagy gazdagság, csak tud és akar látni bűvét varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az mi fölemel, várnak rád új és új csodát. Az élet minden, s mit létezhet a földön ember, a lánc mi egybe dönt, nem hullhat szét. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanítsd világon titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják,
itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használta, használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az 1. Korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanazt kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz. A műsort fölolvasó, elmondó papnak valóban jó lenne, ha és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáldozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata. Így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse, a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Háromnap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva bőtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi böjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi böjtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a böjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges böjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni 1 órás szentségi böjt már az, tehát az emberséges böjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szentáldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Nem tudom, honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égi, írgalmad a felhők ígér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmed mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyó.
Amikor tűzben járok, bennem ég forró a
Itt a Szent István Rádió.